Шудро. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Kevesebb földgáz tartalékolására kéri a tagállamokat jövő térre az Európai Bizottság, írja az Infostart. A brüsszeli testület célja, hogy mérsékelje a közel-keleti háború miatt megemelkedett energiaárakra nehezedő nyomást. Azt javasolja a tagállamoknak, hogy jövő térre inkább csak 80%-ot tartalékoljanak, hogy megnyugtassák a piaci szereplőket. Az Európai Unió új jogszabályokat készít elő, amelynek célja egyértelmű keretek közé terelni, hogy a növényi alapú élelmiszerek gyártói milyen húsra utaló megnevezéseket használhatnak termékeik címkézésében és marketingjében, írja az Agroinform. A szabályozás középpontjában a fogyasztók tájékoztatása és a hagyományos húsipari termékek elnevezéseinek védelme áll, miközben az alternatív fehérje források piaca dinamikusan bővül Európában. A jövőben egyetlen pillantással eldönthető lesz a boltok polcai előtt, mi készült magyar munkával és magyar tudással. Az Agrárminisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal bevonásával megkezdte egy új állami eredettanúsító védjegy elkészítését, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István közölte, az egységes rendszer célja, hogy a vásárlók számára a jövőben a minőség mellett a hazai eredet garanciájának is legyen egy szimbóluma, amely tovább erősíti a termelők, a kereskedők és a vásárlók bizalmát. A tárcavezető jelezte, a rendszer kialakításánál a kiváló minőségű élelmiszervédjegy tapasztalataira támaszkodnak. A jelenlegi piaci árak szerint a benzinára 670 forint, ami 75 forinttal haladja meg a védett árat, még a gázolaj 729 forintba kerül, ami 114 forintos különbséget jelent. Ahogy korábban a híradó.hu közölte, védett árat vezet be a kormány a benzinre és a gázolajra, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök március 9-én a Facebook oldalán közzétett videóban. A döntés értelmében a benzin literenként legfeljebb 595 forintba, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet a töltőállomásokon. A kormányfő elmondta, az intézkedéssel a magyar lakosságot, a mezőgazdászokat és a vállalkozásokat kívánják megvédeni az üzemanyagárak emelkedésétől. 6 milliárd forintos keretből új pályázat indul a technológia transfervállalatok erősítésére, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára. A program célja, hogy az egyetemeken és a kutatóhálózatban létrejött innovációk gyorsabban jussanak el a piacra. Érdemi előrelépés nélkül zárult a kormány és a pedagógusok demokratikus szakszervezete közötti első egyeztetés az iskolai dolgozók béremeléséről, írja az Infostart. Korábban az érdekképviselet még április 12-e előtt sztrájkot helyezett kilátásba, ha nem lesz eredmény. Sebészeti beavatkozással mentették meg az életét annak a 10 éves gyermeknek, aki 20 darab kisméretű mágnest nyelt le a fővárosban. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen esetek kezdeti tünetmentességük ellenére is életveszélyes belső sérüléseket okozhatnak. A szakemberek hangsúlyozzák, mágnesek, gombelemek vagy éles tárgyak lenyelése esetén az érintettet haladéktalanul orvosi vizsgálatra kell szállítani akkor is, ha panaszmentesnek tűnik. Híreink végén az időjárásról. Általában felhős marad az ég, ugyanakkor északkeleten akár huzamosabb időre felszakadhat, csökkenhet a felhőzet. Jelentéktelen csapadék csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol akár több fokkal fagypont alá is sülhet a levegő.
Szerzetesek fél órája.
rádiónk hallgatói megszokhatták azt, hogy az elmúlt 25 évben hétről hétre igyekszünk bemutatni egy-egy szerzetes közösséget, vagy magát a közösséget, vagy egy szerzetesi hivatást, legyen szó férfi vagy akár női hivatásokról. Láthatják azt hétről hétre, hogy mennyire színes az egyházunk. Milyen karizmákat kaptak a különböző közösségek, mivel próbálnak minél több embert közelebb vinni a Jóistenhez. Ez alkalommal Budapesten a Patrona Hungaria Gimnázium területén beszélgetek Lobmájer Mária Judit nővérrel, a Boldogasszony iskola nővérek tartományfőnök nőjével, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök rádió mikrofonjánál, dicsertessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hálás vagyok Judit nővér ezért a beszélgetésért, amikor így gondolkodtam azon és kutattam, hogy vajon mikor került szóba legutóbb a Boldogasszony iskola nővérek rendje, múltja, jelene, és hát nyilván a mai műsorban egy picit a jövőről is fogunk beszélgetni, hiszen nemrég választották, megnevezték ki a rend tartományfőnökének, immár azt mondom, hogy harmadik alkalommal, de nem tudom azt, hogy mikor beszéltünk legutóbb rádiónkban az iskola nővérek történetéről. Kezdjük ezzel a beszélgetést. Ki, mikor alapította, és milyen céllal hozta létre ezt a szerzetes közösséget?
Hát én is szeretettel köszöntöm az EGRI Rádió hallgatóit. Egyébként én nem olyan régen beszélgettem az EGRI Rádióban. Tudnélik, nem régen még a Boldog Terézia szakkollégiumnak voltam vezetője Debrecenben, és onnan jöttem ide. És akkor ezzel én már el is árultam a mi rendünk alapítójának a nevét. Boldog Terézia alapított bennünket, aki nek a lánykori neve az Karolina Gerhardinger volt, ebből érződik, hogy ez egy németes név, nem véletlenül, hiszen Bajor területen jött létre a mi közösségünk 1833-ban, Stadt am Hofban, és ez egy olyan kis városka, ami ikerváros a Regensburgnak, úgy tudjuk elképzelni, hogy Duna partján Buda és Pest, ehelyett a Duna partján Stadt am Hof és Regensburg kapcsolódott így össze régen, és valóban egy régi kőhíd köti össze a két városrészt, ami megelőzte a mi Lánchidunkat, tehát a Lánchid a második kőhíd a Dunán, amit így a történelem során építettek, és ezen a hídon közlekedett sokat annak idején, mint Karolina, tanítónő, és aztán, amikor megalapította a rendet, akkor pedig Mária Terézia nővér lesz. Azóta is mi is fölvesszük mindig a Mária nevet, ezért vagyok én Mária Judit nővér, mert a mi rendünk az Máriához kapcsolódik. Itt mi Magyarországon 2011 óta úgy hívjuk a közösségünket, hogy Boldogasszony iskola nővérek. Régiesebb nevünk, előtte így használtuk, hogy a mi asszonyunkról nevezett szegény iskola nővérek. Ezen a néven alapította meg a közösséget Terézia anya, amely már 1858-ban eljutott Magyarországra. Akkor Temesvár még szerves része volt Magyar Királyságnak, és az ott élő német lakossághoz küldte Terézia anya az első 6 nővért Münchenből. Akkor már München volt a központunk, az első kolostor és iskola egyébként Neuenburg von Waldban jött létre. A rendünk nemzetközivé vált, és most már minden földrészen vagyunk, kivéve Ausztráliát.
Hogyha maradunk itt Európában, jól tudom azt, hogy nem régiben megalakult egy ilyen ernyőszervezet az európai közösségek számára? Milyen céllal jött létre ez a szervezet?
Teljesen jól tudja. München most ismét egy központ lett, és ott lett a mi európai egységünknek a központja. Tehát létrejött egy új vezetőség a jelenlegi vezetőségeken túl. Tehát most a struktúránk már olyan, hogy Rómában van az általános főnöknő, ő irányítja az egész nemzetközi kongregációt, és Európának lett egy új vezetése Münchenben, és alá tartozunk mi, a magyarok, a lengyelek, osztrákok, csehek, olaszok, szlovénok, és maguk a németek, akik főleg a bajor nővérekből állnak. Ebbe az új vezetőségbe magyar nővér is került, méghozzá az én elődöm, Andrea nővér, miután leköszönt a tartományfőnökségből, akkor ebbe az új vezetésbe került tanácsosként, két lengyel nővér mellé, és a német európai tartományfőnök nő mellé. Ennek az ernyő szervezetnek a segítségével sokkal több ponton létrejöhet közöttünk együttműködés, amire szükség is van, tehát vannak most már olyan európai országok, ahol igen, kevés az iskolanővér, és nekik sokkal előnyösebb, hogyha kapcsolódhatnak a többi európai iskolanővérhez. Tehát valószínű lesz itt különböző segítségnyújtás egymásnak, de lehet, hogy egyszerűen szakmai összefogás is születhet, mondjuk például az európai óvónők között, és akkor a mi Dóra nővérünk, aki még örökfogadalom előtt áll, elmehet, meglátogathatja ezeket az óvodákat, és tanulhat mondjuk például a bajor óvónő nővértársainktól. Aztán lehet például a hivatásgondozás területén is összefogni, hiszen minden tartománynak fontos az, hogy az új hivatások eltaláljanak az iskolanővérekhez, és azok a fiatal lányok, akiknek van érzékenységük a nevelésre, és szeretnék ezt az Istennek odaadott élet formájában megélni, akkor ők így eltaláljanak a mi iskolanővéri közösségeinkhez. És ebben összefoghatunk módszerekben, jó gyakorlatokban, hogy hogyan lehet bennünket megszólítani, és hogyan tudjuk mi a fiatalokat megszólítani.
Ugrottunk egy nagyot az időben, de mégis visszamennék egy picit a kezdetekhez. Szoktam azt kérdezni, hogy mi a rendnek a karizmája, de így is felteltem ezt a kérdést, hogy annak idején a Teréz nővérben, az alapítóban milyen gondolatok fogalmazódhattak meg, hogy ő milyen céllal szeretne egy új szerzetes közösséget létrehozni?
Egy új szerzetes közösség létrejöttét mindig meghatározza az a kor, amiben létrejön, az a szükség, az az ínség, ami kialakul egy-egy korszakban, és akkor az egyes rendalapítók azzal a karizmával, azzal a tehetséggel, amit ők kaptak a Jóistentől, azzal válaszolnak erre az ínségre. És ezért is olyan sokféle rend jött létre, hiszen vannak, akik a gyógyítás karizmájával válaszolnak egy kor ínségére, mi a nevelés karizmájával válaszolunk. Már abban az időben is volt olyan ínség, amire ez egy jó válasz volt, és a mai időkben is van olyan jelenség, vesz bennünket körül, amire mi a nevelés eszközeivel tudunk válaszolni. Abban a történelmi korban, vagyis a 19. század első felében tudjuk, hogy erős hatással volt még a felvilágosodás, nagy francia forradalom, napóleoni idők, az is egy szekularizációval járó időszak volt, és sajnos a szerzetes rendeket akkor is feloszlatták bizonyos területeken, így például a Bajor királyságban is. És pont abban az iskolában is, ahová a mi alapítónk gyerekként, a kis Karolina járt, az ő tanítónőit, a Notre Dame nővéreket bizony feloszlatták, el kellett hagyniuk az iskolát, ott maradt az iskola a nővér tanárok nélkül, és ő már 12 évesen tudott válaszolni erre az ínségre, akkor fejezte be a tanulmányokat, és a plébános kérésére ott maradt az iskolában, és ő vitte tovább még két barátnőjével a karizmát tulajdonképpen. Amit láttak a Notre Dame nővéreknél, akik nevelő oktatórend voltak, és a lányok nevelésére kötelezték el magukat, akkor ők ezt gyerekként folytatták, ebbe belenőttek, 16 évesen letettek egy tanítói képesítő vizsgát, és akkor már hivatalosan is ott tanítottak tovább abban a Notre Dame szellemben, amit láttak. Persze a körülmények nehezek voltak, mert az iskola az nem maradhatott meg, tehát így ide-oda mentek, hol egy kórházépületben tanítottak, hol kaptak a várostól egy kisebb épületet, és amikor meghalt az az uralkodó, aki ezt a feloszlatási parancsot kiadta, a saját fia már más szellemiségben állt hozzá az uralkodáshoz, ő volt első Lajos, bajor király, aki 1825-ben engedélyezte újra, hogy a szerzetes rendek működjenek, igen ám, de a Notre Dame nővérek ennyi idő alatt már elkerültek a városból, vagy megöregedtek, és akkor ott volt Karolina ebben az iskolában hűségesen, már 36 éves volt aztán, amikor egy belső indítatásra, akkor úgy érezte, hogy ő fogja ezt visszaállítani, a Notre Dame nővérek nem tudják visszaállítani, és mivel az akkori kornak megfelelően egy kicsit modernebb rendet akart létrehozni, amiben a kötöttségek már nem akadályozzák annyira tanítanőket, hogy akár bárhova, kisfalvakba is elmenjenek, és ne csak nagyobb rendházakban legyenek, akkor úgy döntött, hogy egy új szerzetes rendet hoz létre, ami alapszik a Notre Dame nővérek szabályzatán, és így jött létre, angolul mondjuk, hogy a School Sisters of Notre Dame rend, tehát még a hivatalos nevünkbe is bekerült ez a Notre Dame kifejezés, illetve amikor mi még mi asszonyunkról nevezett szegény iskola nővérek voltunk, ez a mi asszonyunk is a Notre Dame kifejezésnek a magyar megfelelője. Tehát így mentődött át a Notre Dame nővérek karizmája az iskola nővéreknek a karizmájába. És azt mondhatjuk, hogy folyamatosan mindig szükség volt a nevelésre, és szükség van a nevelésre azóta is. Abban az időben a lánynevelés még gyerekcipőben járt, és ez nagyon nagy társadalmi problémához vezetett, hogy a nők nem voltak tanultak. És az édesanyák nem tudták a gyerekek számára a tudást átadni, nem tudtak művelt édesanyák lenni, és ezt a problémát már a Notre Dame nővérek is látták, és Karolina is látta, és így azáltal, hogy ők a lányokat nevelték, így tudtak az egész családra hatni, és felemelni a társadalmat, hogy ne műveletlen fiatalokként tengődjenek, és ne legyenek alkalmasak értelmiségi pályára a fiatalok. Úgyhogy azóta aztán akkor mindig lefordítjuk ezt a karizmát a korra. Hát a mai nap is biztos, hogy nagyon nagy szükség van a nevelésre, a fiatalokra nagyon nagy hatással van a technológia, és ha nem kapják meg az életükben azt a törődést, azt a figyelmes és jelenléti oktatást és jelenléti nevelést és sok-sok programot, amit egy nevelő nyújtani tud a gyerekeknek, akkor még beláthatatlan következményei lesznek ennek, és ezt most már nagyon sokan látják, hogy az iskolát nem lehet kihagyni a gyerekek életéből. Gondoljunk arra, hogy a COVID idején milyen sérüléseket szenvedtek a fiatalok azáltal, hogy nem lehettek ott a közösségben. Mind a mai napig viselik ennek a hiányosságait a fiatalok, hogy volt egy időszak, amikor ez nem volt lehetséges. Mi a karizmánk szerint pedig pont közösséget szeretnénk teremteni mindig a gyerekek, a fiatalok köré, és ebben a közösségben egymás felé segíteni őket, és Isten felé segíteni őket. Ez közösségi nevelés nélkül nem megy. Mi iskolanővérek még azt tudjuk ehhez hozzátenni, hogy nekünk a szabad időnk is, minden energiánk, amit másoknak a család felé kell fordítani, azt mi fordíthatjuk a gyerekek és a fiatalok nevelése felé.
Magyarországon ugye 4 intézményben zajlik ifjúságnevelés. Most már ezt mondom, hogy ifjúságnevelés. Hallgatóink közül szerintem nagyon sokan emlékeznek arra, és lehet, hogy itt is elhangzott ebben a pár percben, hogy a lánynevelésre helyezték nagyon a hangsúlyt, és működött még úgy Budapesten is, Debrecenben is, lehet, hogy a másik két városban is az intézmény, hogy kifejezetten lányneveléssel foglalkoztak. Aztán ez megszűnt, és koedukált átadték az intézményeket. Nyilván lehet azon, azt mondom, hogyha nem is vitatkozni, de hosszú-hosszú eszmecserét folytatni, hogy milyen készségekre, képességekre kell őket megtanítani és nevelni. Jobb vagy kevésbé jobb használható ez a szó? Hogy jó-e az, hogyha együtt történik a lányok és a fiúk oktatása, nevelése?
Elmondhatom, hogy mi mind a kettőt műveljük, tehát látjuk mind a kettőnek az előnyeit is és a hátrányait is, mert hogy mind a kettőnek van előnye és hátránya. A lánynevelés továbbra is fókuszban van a patronában, és ez tulajdonképpen most már Magyarországnak az egyetlen katolikus lánygimnáziuma. És a többi iskolában koedukáltunk, vagyis a Szegedi Karolina iskolában is, a Debreceni Sveticsben is, a Makói Signumban pedig mindig is koedukált volt az oktatás. az előnyök és a hátrányok mérlegelésénél mi azt mondhatjuk, hogy jó ez így, hogy van egy olyan iskolánk, ahol csak lányokat nevelünk, és teljesen jó az, hogy a többi háromban pedig vegyesen, és élvezzük mind a kettőt, mind a kettőben egész jól tudunk mi magunk is működni, nem félünk egyiktől sem, és amikor a csak lány oktatásban vagyunk benne, akkor megkeressük a lehetőségeket, hogy legyenek jó testvér, osztálykapcsolatok azokkal a sulikkal, ahol pedig megmaradtak a fiú nevelés mellett, és egymásra vagyunk utalva, tehát nyilván nekik is nagyon jó, hogyha velünk jó a kapcsolat, nekünk is nagyon jó velük a jó kapcsolatot építeni, kirándulások, közös táborozások, tánciskola, közös színházlátogatás, ezek ilyen kiemelt fénypontjai a gyerekek életében, és bizony nagyon jó barátságok tudnak kialakulni. Nem egy házasság is jött létre így, hogy fiúiskola és lányiskolába járt fiatalok kötötték ezt a életre szóló szövetséget, ahol pedig koedukált iskolát hoztunk létre, ott pedig megkeressük azokat az alkalmakat, amikor ketté bontjuk őket, és bizonyos témákat csak a lányokkal beszélünk meg, meg csak a fiúkkal, mert ott is szükség van erre, és ennek egy ilyen egészséges ritmust találtunk, hogy mik azok a témák, mik azok az alkalmak, amikor meg ez mindenkinek így esik jobban.
Maradjunk már egy picit itt a lánynevelésnél. Azért felmerül bennem az, ahogy pár perccel megemlítette azt, hogy ma, amikor egy ilyen nagyon digitalizált korban élünk, és elvonja a figyelmünket a valódi kapcsolódásról a média, közösségi média, közösségi platformok, akkor mennyire fontos közösséget építeni, mennyire fontos a jelenlét, és erre törekednek is a nővérek a különböző intézményekben itt Budapesten is. De hogyha készségeket, képességeket kell megemlíteni, van olyan véleménye szerint, amit mondjuk egy gimnáziumban feltétlenül el kell sajátítani, ha esetleg ezt a családban nem kapta meg egy fiatal?
Mi nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi nevelésre, és ezt egyébként nem csak az iskola falain belül tesszük, és nem csak az intézményeinkben, mert fontos tudni, hogy nekünk vannak misszióink is, amíg az intézmények mellett, méghozzá a határon túli magyar fiatalok között. És akkor róluk is szeretnék mesélni, amikor ezekről a készségek kialakításáról beszélek. Erdélyben, Szováta központtal mi foglalkozunk a Felső Nyárád mente falvaiban élő egészen egyszerű székely családok gyermekeivel, és számukra is azt nyújtjuk, hogy ők közösségi élményben részesüljenek, és miközben közösségi élményben részesülnek, megemelődnek azáltal, hogy ők egy nagy kórusban énekelhetnek, és a kórus éneklés pedig mindenféle készségüket megmozgatja, tehát ők megtanulnak kívülről szövegeket énekelni, magyar szövegeket, akkor magyar néphagyományokkal ismerkednek, zeneszerzők műveivel, zenetörténettel, tehát a műveltségüket is emeljük, aztán tágítjuk a látókörüket, mert ez sok-sok szerepléssel jár, sok nemzetközi versenyen vettek már részt, és a falvak egymás között megismerkednek, tehát egy olyan széleskörű barátság veszi őket és kapcsolatrendszer körül, ami nem alakulhatott volna ki, ha mi össze nem gyűjtjük őket a nevelés címszóval. Úgyhogy itt ez egy óriási dolog, Vera nővér és egy társultagunk, Gabi néni, mint zenészek vesznek ebben részt, de éppen most majd a napokban fog még egy harmadik társuk innen Magyarországról menni, Renáta nővér, aki pedig majd egyéb területeken fog velük foglalkozni. Akkor Nagy Becskereken, ez a mai Szerbia területén egy bánáti magyar, egykori magyar város. Ott is jelen vagyunk. Ez egy kicsi jelenlét, de mégis nagy dolgok történtek itt is. Egy olyan kollégiumot hoztunk létre, amiben szintén lányokat nevelünk. Magyar lányok így kapnak lehetőséget arra, hogy a kis falvakból beköltözzenek Nagy Becskerekre, és ott a különböző oktatási intézményekben, ahol még vannak magyar osztályok, ott tanulhassanak. Ez a misszió így szintén a magyarságot összefogja. Itt is a közösségi nevelésen van a hangsúly, hogy ott a kollégium közösségében egymásra találjanak ezek a magyar fiatal lányok, és a jövőben is egymást megtalálják, és összetartsanak, és olyan munkahelyekre mehessenek aztán, ahova például ápolónőként, most így nem jut eszembe, hogy még mi minden képzés van a Nagybecskereken, de így válik lehetővé, hogy ők magyarként ezekre a helyekre bejussanak, hogy itt tanulhatnak. Különben, ha otthon maradnának a magyar faluban, csak szerb nyelven tudnának tovább tanulni, és csak olyan közösségekbe tagazódhatnának be felnőttként, ahol már így a szorványban nem találnak egymásra magyar fiatalok.
Kedves hallgatóink, Lobmájer Judittal, a Boldogasszony iskola nővérek magyar tartományának tartományfőnökével Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok, a Lélekhangoló mai szerkesztője. Vendégem Böjtös Attila, akit ötfős családjával együtt hallhatunk énekelni és zenélni. Megtudhatják beszélgetésünkből, hogy mit jelent számára a küldetés missziós terepen, családban és iskolában. Vendégünk a mai Lélekhangolóban Böjtös Attila. Kivételesen nem is mondok rólad semmit, hanem szeretném, hogy megtudják a hallgatók is, hogy mi az, amit magadról mondanál.
Köszöntelek én is meg a kedves hallgatókat is sok szeretettel. Nagyon egyszerű, főállású hitoktatóként dolgozom a Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezetben. 3 gyermekes családapa lehetek, feleségem zenetanárnő Veronika, gyermekeink egyik egyetemista, a legidősebb mérnök fiúnak készül, a másik 2 pedig majdnem bizti, hogy anyjukat követve zenész lesz.
A gyerekekről elég sokat beszéltél, tehát akkor vehetjük úgy, hogy nagyon fontos számodra az apaságod?
Megmondom őszintén, te a legfontosabb. Ha arra gondolok, hogy valaki a Facebook oldalamra rámenne, és megnézni a profilképemet, ott is a családi fotó van, amit sok év után cseréltem le egy szintén családi fotóról. Valahogy annyira hozzám nőtt az egész családban lét, hogy nem volt szívem csak egy szóló profilképet odarakni, úgyhogy szerintem ez sok mindent elárul.
Te milyen családból jössz?
Nagyon szerető családból jövök. Hála Istennek, hogy mind a 2 szülőm még él. A szüleim tisztesen, szépen dolgoztak, neveltek bennünket, ahogyan tudtak, nagy-nagy szeretettel. Nyilván a szülői minta sokat ad az embernek, és valamelyest meg is valósítja, ha tudja, saját családjában.
Feleségeddel mennyire fiatalon találkoztatok?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Most vagy készültél.
Nem.
Vagy csak beletrafáltál egy érdekes momentumban. Bizony későn találkoztunk. Tehát mind a ketten már a 30-on túl voltunk, és a találkozásunk azért már talán rá is vezet bennünket egy fontos életszakaszunkhoz, amikor egy evangélikus gyülekezetben gyülekezeti munkatárs szerűségként végeztem kvázi lelkészi szolgálatot, és viszonylag az elején egy ártatlan szószékcsere alkalmával találkoztam Veronikával, ahol a hozzánk látogató lelkésznek a húga révén ott találkoztunk, egy-két hónap múlva egy nagyvelegi ifjúsági táborban is, és aztán pedig elindult valamiféle kapcsolat közöttünk.
Fa Veronika is már 30-as korosztály volt, akkor ő már főleg érezhette úgy az időszavát. Várt nagyon, gondolom, egy társra. Mennyire volt ez sorsszerű, amit mondjuk isteni beavatkozásnak hívnánk inkább, hogy ti megtaláltátok egymást?
Nagy titokra kérdezel rá, és egyébként amennyire megismergettem Istent az elmúlt 51-2 évben, 53 hamarosan, Isten igen vezet bennünket, aztán vagy észrevesszük ezt, hogy hogyan, vagy nem, főleg csak utólag szerintem, olykor talán közben is, amikor nagy szükség lehet rá, akkor még ezt is megengedheti, hogy látjuk azt, hogy merre akar bennünket vezetni. Ez nekem egy fontos időszakban az életemben, amikor nagy útkeresésben voltam, sokat jelentett. De igen, hát persze látjuk azt, hogy Isten, aki jó és jót akar nekünk, valahogyan összetalálkoztatott bennünket. Sorsszerűség, Isten kegyelme, igen, ezekben a dolgokban én őt látom.
Mióta számít számodra ez, hogy mit gondol Isten rólad egyáltalán? Vagy mióta tudsz róla, hogy ott van az életedben? Vagy itt van egyáltalán, mint tényező?
Sejtettem ezt már kiskorom óta, egészen élessé a 20-as éveim legelején, egyetemi évek közepén vált. Az egy eléggé drasztikus megtérési fordulat volt az életemben. Utólag látom meg még jobban azt, hogy azért az, hogy én azt megtérésnek élhettem meg, annak nagyon hosszú előzménye volt az életemben. Vallásos családból származom, viszont a vallásos nevelésünk a időközönkénti templomba járásban merült ki, de Istennek a léte soha nem volt kérdés, úgy gondolom. Egy-két gyermekkori élmény meg is ragad bennem. A Fiatalok Bibliája című könyvet találtam meg otthon, és olvasgattam egy-egy vasárnapi ebéd után, csoki evés közben a lapjai meg is látszott. Még alsós lehettem szerintem. Annyit értettem meg belőle, hogy amikor a barátaim az iskolában csúnyán beszéltek Jézusról vagy Istenről, akkor én ágáltam magam, hogy de hát nincs igazuk, hát ő nagyon jó, ő nem olyan. Tudatalat bennem volt ez nagyon már fiatal korom óta, viszont ami igazán átütő erő volt az a ifjúkorom éveiben, és az már egyértelműen köthető egy nagyon mély szerelmi csalódásnak. Amikor én kerestem a kapaszkodót, 23 éves lehettem, olyan valakit kerestem, akire mindig számíthatok, és nem kell újabb földrengéstől tartani, olyan valakit kerestem, akinek adhatom magamat úgy, hogy vagyok. Na persze az irány már megvolt, én már évekkel korábban olvasgattam a Bibliát, leemeltem a polcról. Igen, ez nagy igazság. Visszaraktam, éltem tovább a fiatalok életét, és ez az időszak volt az, amikor egy nagyon kedves angol tanárom az egyetemen, Pécset jártam egyetemre, az a kezembe adott egy címet, hogy van egy keresztény tábor Angliában, és ott keresnek kelet-európai segítő fiatalokat. És nekem volt kedvem elmenni, mert én meg szerettem volna térni. Szerettem volna ezt a dolgot úgy megélni, átélni. És hála Istennek, hogy a szüleim nagyon bátran elengedtek engem. Angliába ott eltöltöttem közel másfél hónapot, és nekem az a tábor életfordító élmény volt.
Mi volt azon annyira újszerű, vagy mit hallottál olyat, amit itthon nem hallhattál volna meg?
Újat nem mondhattak, csak utána újszerűen, és nekem volt a fülem nyitva rá. Ott először hallottam ilyen egyszerűen a dolgot, hogy Jézust be lehet fogadni a szívedbe. Hallottam én már ilyeneket, ha nem is ilyen szavakkal, Isten szeretetéről, örömmel hallgatom az ilyen prédikációkat, de ott és akkor ez nekem újszerűen hatott. Továbbá fiatalokat először láttam úgy, hogy leborulnak egy kis kápolnába, előttük a nyitott Biblia, és imádkoznak, és énekelnek, és fiatalosan élik meg a hitüket, az engem nagyon megragadott, hogy így is lehet. És ott azt hiszem, hogy ez a fizikai elszakadás is segített engem, hogy minden gondom ott maradt Magyarországon is, ha úgy tetszik, csak önmagam lehettem ott, és úgy találkoztam Jézussal, és ez a találkozás így drámai volt, és tudtam, hogy ez egy életfordító befogadás, befogadtatás lesz, és így is lett.
Megszólított, hogy legyek tanítványa, s emberek halászává tesz majd engemet, és én mentem, csodákra várva, nem tudom, mi történt velem. Ne gondolt, hogy álom, álom volt az egész, megmutatta, megmutatta nekem szeretetét. Ne gondolt, hogy álom, álom volt az egész, megmutatta, megmutatta nekem.
Amikor hazajöttél Angliából a most elmesélt hitre jutás után, tudott ez olyan maradandó lenni, ahogyan remélted, hogy az lesz?
Abszolút. Tehát én azt tudtam, hogy sok mindent másképp fogok csinálni, hogyha hazatérek Magyarországra. A családomban némi megrökönyödést okoztam azért ezzel, hogy én most Jézusról, meg Szentlélekről kezdtem el beszélni. De azt hiszem, hogy a fiatalos életemben, a baráti körömben volt még sokkal erőteljesebb a váltás. Én akkor Pécsett egy helyi amatőr rock együttesnek voltam, hosszú hajú gitárosa. Sohasem voltam én sem túlzó, tehát józanul, de azért az egyre inkább teher volt számomra, hogy a zenénkkel, rockkocsmákba fellépve asszisztálok én magam is italozáshoz, olyan szórakozáshoz, amiről úgy éreztem, hogy nem teljesen helyén való. Ez nekem teherré kezdett el válni. És tudtam, hogy valószínűleg, hogy ennek a világi rockzenélésnek véget is fogok vetni. És ez így történt. Egy koncert előtt leültem a barátaimmal, és elmondtam nekik, amit ők már tudtak, hogy Angliában milyen vallási élménye volt. Elmondtam azt, hogy nekem ez lelkiismereti teher, és hogy hamarosan kiszállnék a zenekarból. És ők ezt megértették, és parkolópályára került egy ilyen világi zenei pályafutás, új baráti kör lett szükséges, és alakult is ki, de ez már a keresztény közösségben.
Hogyan tanultál tovább Istenről, Jézusról? Aztán elindultál tovább, és te is szolgáló gyermeke lettél, de mi volt a tanulásodnak a folyamata?
Tele voltam tudásszomjjal és vágyakozással, hogy még többet megismerni Jézusból, növekedni a hitben, és hamar elém került egy evangélikus bibliaiskola. Havonta egyszer egy hosszú hétvégén találkoztunk Piris Csabán, az ország minden részébe jöttek, és ott lelkészek vagy laikusok tanítottak bennünket, előadások voltak, szemináriumok, gyakorlati képzés. Ez egy 2 éves bibliaiskola volt, az nekem nagyon sokat jelentett közösségben is, tudásban is, és hát láttam azt, hogy mennyiféle módon lehet indulni és szolgálni keresztényként.
Ez az, amire azt mondjuk, hogy laikus szolgálat, hogy mindenki visszatér a gyülekezetébe, a saját közösségébe, és úgy oda teszi magát, ahogy van hétköznapi emberként?
Pontosan, hiszen én egy angol földrajztanár végzettséggel egy helyi gimnáziumban tanítottam Pécsett, de alig vártam már azokat a péntekeket, amikor tudtam, hogy valami nagyon jó fog történni a hétvégén, és lobogtam. Úgyhogy igen, és attól, hogy ott a helyben, a gyülekezetben találtam meg a szolgálati területemet. Először idősek látogatásában, van egy szeretett otthon a Pécsi Evangélikus Gyülekezet fenntartásában. Oda jártam be időseket látogatni, vaknéniknek felolvasni, nagy élmény volt. Kicsit predikálni is gyakoroltam, amit tanultam az előző napokban a hétvégén Piris Csabán. Aztán pedig a gyermekmunkába kezdtem bevonódni, aztán lett egy, ha úgy tetszik, egy hivatásbeli fordulat, amikor már egészen kiteljesedhetett ez a keresztény szolgálat.
Igen, erre szeretnék rákérdezni, hiszen tudom rólad, hogy Sárbogárdra kaptál egy missziós küldetést gyakorlatilag. Erről mesélj akkor kicsit.
Iccés János püspök úr volt akkor hivatalban, és máig csodálom az ő bátorságát, hogy kimert engem laikust küldeni egy akkor lelkész nélküli evangélikus gyülekezetbe, a Sárbogárd Sárszent Miklósi evangélikus gyülekezetbe. A győri család révén azért nagyjából sejtett, hogy nem valami őrült vagyok, ez a bizalom megvolt. Igazából ellátták ezt a gyülekezetet szolgálattal a környékből egy lelkész, de helyben lakó lelkész nem volt, és hát így kerültem Sárbogárdra. Gyakorlatilag belecsöppentem egy olyan helyzetbe, amelyben még közelibe sem voltam, tehát a feladatom az volt, hogy kvázi lelkészként működjek, természetesen Luther kabát nélkül, hiszen nem voltam felavatott lelkész, és ott pásztoroljam ezt a évek óta helyben lakó lelkész nélkül élő gyülekezetet.
Ez még most is egyedi megoldás lenne az egyházunkban. Ez olyan egyszerűen is hangzik most, ahogy így mondod, de mégis mit jelentett neked? Egyszer csak fogtad magad, és olyan feladatokat vállaltál fel, amihez előtte úgy nem volt semmilyen közöd. Ez azért nagy lépésnek tűnik.
Nagy lépés volt, és hogyha beszéltem a legelején Isten vezetésről, akkor ez egy olyan időszak volt, amikor nagyon kutattam Isten akaratát. És el kellett döntenem, hogy Pécsett, tanári állást szögre akasztva elmenjek egy olyan városkába, ahol eddig mindig csak átutaztam, ahol senkit nem ismerek, kerestem Istennek a vezetését. És nagyon tudatosan, másokkal beszélgetve, prédikációkra figyelve, imádságban, igét olvasva, és emlékszem, hogy a alberti szobámnak a két falára írtam fel a pro és kontra érveket, hogy ott van a helyem, váltanom kell-e, vagy pedig maradjak a fenekemen. És végül arra jutottam, hogy az az én utam, hogy elhagyjak egy csomó mindent magam mögött, és elmenjek egy egészen új kihívásra, és így kerültem Sárvagárdra.
Böjtös Attilával a megelőzőekben sárbogárdi missziós szolgálatáról beszélgettünk.
Mesélted itt az elején, hogy ott találkoztál a jövendőbeliddel. Mennyi ideig voltál ott, és mikor jöttél el onnan? Már családdal, vagy hogy volt ez?
Nagyjából az egyik negyede az életemnek ez a sárbogárdi 13 év. 2002-ben kerültem oda, és bizony egy évvel később már Veronikával találkoztam, és rá egy évre pedig össze is házasodtunk, és aztán jöttek a gyerekek, úgyhogy a családalapítás abszolút erre az időszakra, annak az elejére esik. És hát kettős volt a kihívás, az egyik az, hogy egy alapvetően idősödő, falusias arcot, hogy gyülekezetet pásztorolni. Egyébként ott kellett megtanulnom azt, hogy igen, szép az, amikor elmondja az ember a maga megtérését, meg a lobogó hitét, de amikor láttam azokat az idős embereket, akik a maguk egyszerű módján hűséggel jöttek Isten tiszteletre, akkor volt a szeretet a szívükben, hogy csak na. Szóval másfajta karakterű hit, más generáció volt, annak is megvan a szépsége, értéke, és hitem szerint üdvösséges volta. Úgyhogy egyszerre ezeket az embereket pásztorolni, hát olykor utolsó útra is elkísérni őket, az egyik feladat volt, hogy a meglevő gyülekezetet stabilizáljuk, és foglalkozzunk velük. Aztán pedig a nagy kihívás, tényleg csak a csillagos ég volt, mint határ. Tehát, hogy hogyan tudjuk a missziót egészen újszerűen, kreatívan megvalósítani, és még távol levő emberkéket a gyülekezetbe bevonzani. És ebben óriási terep és lehetőség volt Sárbogárd akkor.
Nem volt túl nagy a kihívás? Honnan volt erőd, és milyen ötleteid voltak ehhez?
Nagy volt a kihívás, de egyszer már, ha ott voltam, akkor igazából nem is ezt méricskéltem, vagy Verával nem ezt méricskéltük. Elején nagyon könnyű volt az, hogy mindent együtt csinálhattunk. Hát itt kiterjedt gyermekmunkától, templom javára gyűjtögettünk pénzt a városbeliektől, nagyon hamar egy egész modern missziói alkalmat szerveztünk, életműhely címen, amit mi is átvettünk valahonnan, amit Alfa kurzus és más címeken azóta is művelnek keresztjének, ahol közösség épül, előadás, és főként a periférián levő embereket célozza meg. Nagyon-nagyon sokszínű munkát végeztünk ott.
Most más területen vagy, és magad mögött hagytad ezt az időszakot teljesen. Hogyan éltek mostanában?
10 éve Székesfehérváron hitoktatóskodom, és ez valóban más terület. Itt nekem a hitoktatás az elsődleges feladatom, persze ennek is vannak elágazásai, egyikén elágazása gyermekmunka, vasárnapi gyerekfoglalkozások, családi istentiszteletek, zenei szolgálat, de nyilván mégiscsak egy kötöttebb mederben. De azon gondolkoztam én is, hogy más formában én nagyon remélem, hogy ez a missziói lelkület bennem van. Ha arra gondolok, hogy ha nem is látványosan, de valahol ez a vágy bennem, hogy az evangéliumot átadjam gyerekeknek, ez oda visz, és nem csak engem egyébként. Más hitoktatók munkájában ezt jó észrevenni, mert hogyha valaki mondjuk eljár 4 éven keresztül egy szorvány gyülekezetbe egy szem emberkért 4 éven keresztül, akkor az azért is van, mert az az egy is neki nagyon fontos, mi ez, ha nem missziói hivatástudat, vagy ha az ember úgy végzi a munkáját, hogy át akar adni valamit az órán, tehát hogy szeretné, hogyha az a fontos üzenet átadódna, akkor azért szerintem ott lobog a hitoktató szívében is az a vágy, hogy bizonyságot tegyek és Jézushoz vezessek embereket, ami nyilván megint mondom, egy misszionáros életében nagyon nyilvánvaló és látványos, de úgy gondolom, hogy nagyon sokunkban ez ott van.
Elmondod nekünk, hogy miért jöttetek el onnan?
Az is egy nagyon nehéz döntés volt. Családunkban a gyerekek esetében volt egy ilyen döntéshelyzetünk. Középső gyermekünk autizmussal élt, az elég hamar kiderült néhány éves korában, és teljesen rábíztuk az iskola választás kérdését a szakemberekre, és akkor azt mondták, hogy ennek a gyerkősznek nem egy szegregált intézményben a helye, hanem integrálható nagyon szépen, mert intellektuálisan hála Istennek, hogy épp, hogyha egy olyan befogadó közösségbe tudjuk vinni, ahol ő nem veszik el a nagy tömegben. És valahogy elénk került egy Tác nevű kis községnek a neve, ami tömegközlekedéssel elérhetetlen, és arra már nem volt erőnk, hogy naponta hozzuk, vigyük hozzuk a fiunkat oda iskolába, amely iskolában már évekre visszamenőleg nagyon szépen integráltak autizmussal élő gyerekeket, szakembergárda meg volt hozzá, a tanárok ismerték ezt a jelenséget, a diákok hozzászoktak, és azt láttuk, hogy Fehérvárról ez akár majd később egyénileg busszal az ő számára is nagyon szépen elérhető. Úgyhogy itt összecsapott a hivatástudat, szolgálatkészség és a szülői felelősségnek a kérdése, és hát megmondom őszintén, ez utóbbi került a prioritások közé. Valahogy éppen ez időtájt üresedett meg Isten vezetése. Itt Fehérváron egy hitoktatói állás, ahogy eljöttünk Sárbogádról, már kész volt az új hely, Boldi már ment iskolába, úgyhogy olyan gördülékeny volt a váltás, amilyen nem is nagyon lehetne, hogy ez belül a szív mélyén, jelen esetben az én szívem mélyén, ez mennyire nehéz volt, azt nehéz lenne kifejezni.
Milyen szerepet játszanak a gyerekek az életedben, úgy általánosságban? Azt is látva, hogy a sajátjaink egy idő után már nem is gyerekek annyira, de neked mindig vannak kicsik is a kezed alatt.
Abszolút, és ez nagy örömet okoz nekem. Azért talán könnyebb nekem a hitoktatás, mert egy szűkebb területe a lelki munkának is. Én sohasem voltam semmiből sem kiemelkedő. De valahogy azt látom, hogy ami képességem, tehetségem van, az mind tudom kamatoztatni a hittanórákon. Kíváncsi vagyok az emberekre úgy általában, és amikor egy gyermeknek a világa nyílik ki előttem, az nagyon nagy élmény. Tehát én nagyon szeretek gyermeknek lenni, na persze tudatos felnőttként, de nem esik nehezemre, sőt élvezem, hogyha mesélésemmel, a történet elmondásával elvarázsolom őket. Van zenei tehetségem, milyen jó, hogy tudok gitározni, és egyáltalán a munkámra való igényesség, hogy olyan eszközöket használjak, ami a gyerekeknek tetszik, szívesen foglalkoznak vele, úgyhogy nagyon sok minden egybe állt itt a hitoktatói munkában. A legtöbb gyakorlatom a kisebb gyerekek, vagy mondjuk a általános iskolai 8-al bezárólag vannak, úgyhogy engem frissít, karbantart lelkileg mindenképpen. Gyermeki bizalmat tanulgatok tőlük. Örülök annak, hogy ilyen korosztályban foglalatoskodhatom.
Szerinted komolyan hitre juthat egy gyermek?
Abszolút. Tudjuk, hogy egy gyermek a szüleiben maximálisan megbízik. Tehát, hogyha apa azt mondja, hogy gyere, elkaplak, akkor odaveti magát, akár milyen magasan is száll a hinta. Tehát ez a bizalom szerintem nagyon ott van bennük Isten iránt, viszont amikor jön a kiskamaszkor, vagy a kicsivel még nagyobb kor, és jönnek a kőkemény kérdések, hogyha ott nincs szerintem valaki személy, egy szülő, egy hitoktató, aki érti ezt a hitbeli fejlődést, és nem tud ebben úgy segítséget adni a gyermeknek, hogy újra tanulni ugyanazt, hogy most már érettebb feje milyen válaszunk van mondjuk a teremtés kontra evolúció összefüggésében. Hogyha ott van egy ilyen vezető valaki, akkor szerintem nagyon szépen át tudja ezt vészelni, és a hitfelelőség későbbi szakaszába tud a gyermek átvitorlázni. Ha viszont ott elakadunk, akkor én úgy tapasztalom, hogy megmarad a gyermekkori szép álmok között az a néhány jó kis hittanóra, de valahogy nem találkozik számukra az élet kérdéseikkel a dolog, és ott könnyen el tudnak távolodni a hittől.
A saját gyerekeidről tudsz mesélni ilyen szempontból, hogy állnak a hittel?
Ők világéletükben már pár hetes koruk óta járnak istentiszteletre, benne mozogtak a gyülekezetben, velünk együtt, mert én komolyan úgy gondolom, hogy a gyülekezet a családok összessége, és a családokként jó a gyülekezethez tartozni. Ez a hitben járás a családon belül, meg a családdal együtt, szerintem ez talpalja meg őket leginkább. A legnagyobb fiunk, ő most már nagyon a maga útját járja, és örömmel látom, hogy most már a maga elhatározásából lett egy bibliaolvasó fiatalemberré, aki tudatosan keresi a prédikációkat, gondolkodó ember, éppen most kérték meg arra, hogy tanúskodjon Én és a Biblia címmel. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog majd mondani ott.
Családilag a gyülekezetben zenei szolgálatot végeztek. Ezt hogyan kell elképzelni?
A két kisebb, mint említettem, zenei pályára készülnek, a középső, ő zongoristának tanul, a egy évvel fiatalabb öccse pedig, aki ugyan ütőszakos, nagyon tehetséges a zongorában szintén. Most már az szokott lenni, hogy ha Verára esik a sor a vasárnapi kántori szolgálatra, akkor hárman vannak fönn ott az orgonán, és szépen beosztják, de akkor már több szólamban, hogy ki melyiket játsza. A srácok már évek óta visszajárnak a Fóti Kántor képzőintézetben a nyári tanfolyamokra, úgyhogy elég szépen ki vannak talpalva, és ez még reménység szerint, ha Isten megadja, akkor csak gazdagodhat. Családi Isten tiszteleteken, de egyéb alkalmakon, amikor keresztény könnyű zenére kerül sor, akkor szintén ott vagyunk. Családom minden tagja érintett. Szerintem nagyon igényesen, szépen folyik ez a munka. A mi magunk nagy örömére is, mert ez össze is rám bennünket, össze is tart bennünket.
Milyen igével indultatok a házasságba? Emlékszel még rá?
Az igét Vera választotta, Énekek éneke 8. fejezetéből a 6. vers volt az: tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Ez volt az ige. Az esküvő is nagyon személyes volt, mert egy-két jól ismert lelkészt kértünk fel a szertartásra, Vera bátyját, illetve egy közös jó ismerősünket. Az énekválasztásra mi lehetőségünk volt, úgyhogy nagyjából e köré fonódott a közös indulása házasságkötéskor. Ha valakinek felnőnek a gyermekei, most már lassan ezt mondhatjuk, akkor azért nyilván valamelyest űr kezd úgy megmutatkozni az életében, és ilyenkor kell akkor a házastársoknak újra megtalálni azt a szoros minőségi kapcsolatot, ami azért valahogy mindig, talán nem csak nálunk, de úgy elhalványult a mindennapos gyermeknevelés, iskola, csinált ezen dolgok között. Szerintem ez egy fontos időszak, hogy ezt felfedezzük újra, mert tudom, hogy ebben nagyon könnyű elcsúszni, és sokszor pont ilyen korban szűnnek meg házasságok. Úgyhogy ezt jó lenne nem elrontani és jól csinálni. Ez egy ilyen életkorunkból fakadó kihívás, mert én vallom azt, hogy a házasság azért az ne két embernek a egymás mellett élés legyen, hanem a legteljesebb, legmélyebb közösség. Annak boldogító megélése kölcsönösen. Úgyhogy nem ez a mérce, erre oda kell figyelnünk.
A stabil alapok már megvannak ehhez, de azért ezeken dolgozni is kell.
Van mihez visszanyúlnunk, ez így van.
Mi lenne az imádságod most, amivel a helyzetedet, családodat, gyerekeidet, házasságodat Istenre bízod? Mi lenne ebben az imádságban?
Ha csak egy dolgot kéne a fiúkért kérnem, akkor az mindenképpen az lenne, hogy valahol Jézus közelében éljék az életüket, ránézve éljék meg az életüket minél tartalmasabban, minél teljesebben Jézusra nézve. Ezt kérném mind a három fiamnak. Magunk számára pedig azt, ami ebben az életszakaszban a nagy kihívás, hogy szerelemben, hitben éljük az életünket a feleségemmel, földi életünk végig. Ennél azt hiszem, hogy többet nem is kívánnék magamnak sem, úgy amúgy sem, meg imádságban sem.
Ahány csillag van az égen, annyi áldást adtál nékem, Istenem. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Vendégünk Böjtös Attila hitoktató volt, három fiú édesapja. Attilát a saját hitre jutásáról, családjuk alakulásáról, Istennek végzett szolgálatairól kérdeztük. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheram.hu webhelyen a rádió menü alatt. A Spotify-on Lélekhangoló néven szerepel podcastként a műsorunk. Az Evangélikus Rádió Missziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheram.hu. Böjtös Attila és családja énekével búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.